Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kegyelmedről elmélkedünk, ó Isten, a te templomodnak belsejében. Bizony, ez az Isten, ami Istenünk mindörökké. Ő vezet minket, mind halálig. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket, testvéreim, 67. énekünket keressük meg, és énekeljük el, helyünket elfoglalva, mindegyik versszakával. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Zakariás próféta könyvében, a 4. fejezetben.
A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem: mit látsz? Így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején lévő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyalt: mit jelentenek ezek, Uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt feleltem: nem, Uram. Erre ő így szólt hozzám: ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? síkságával Zerubbábel előtt. Ő teszi föl az árókövet, miközben ezt kiáltják, áldás, áldás szálljon rája. Azután így szólt hozzám az Úr igéje. Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok, mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében az árókövet. Az a hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Ekkor megszólaltam és megkérdeztem, mit jelent ez a két olajfaj lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem, mit jelent az olajfáknak az a két ága, amelyekből két arancsövön át folyik le az aranyszínű olaj? Megkérdezte tőlem, nem tudod, mik ezek? Azt feleltem, nem, Uram. Ekkor így felelt. Ezek ketten a fölkentek, akik az egész föld urának szolgálatára állnak.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, dicsérjük a te háromszor szent nevedet. Hálaadással köszönjük neked, hogy felébresztettél bennünket ezen a mai napon. Köszönjük neked, Urunk, nem csak az éjszakai pihenést, hanem köszönjük neked az ébredést, ami életet is jelent. Szemünknek megnyílását, gondolatainknak kitárását a te irányodba. Köszönjük neked, Úrunk, hogy együtt lehetünk itt a te házadban, és köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a közvetítés hullámain keresztül a te gyülekezetet közösségében, és templomokká válhatnak a családi otthonok is, hallhatjuk a te szavadat, a te igédet. Kérünk téged, Úrunk, hogy műveld velünk azt a csodát, amit január 1-én kértünk, hogy ébreszt fel bennünket, hadd halljuk meg a kürtnek a szavát, és hogy áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Most is erről beszél a te igéd. Máskorban, más időben, de mondani valód változatlan. Te szeretnél az emberben élni, lakozni, őt gyarapítani és üdvösségre vinni. Köszönjük a te szeretetedet, el nem fogyó, olajfa mécses adó szeretetedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy bízhatunk abban, hogy te igaz és hűséges vagy, és hogy te nem változol semmilyen körülmények közepette sem. Kérünk téged, bocsáss meg a mi bűneinket, bocsáss meg neked azt, amikor türelmetlenségünkben ostobaságokat beszélünk, megbántunk téged, és megbántjuk a mi szeretteinket, a mi testvéreinket, megbántjuk a reánk bízottakat. Munkáld bennünk, Urunk, azt a csodát, hogy igéd oda vezet hozzád, és munkáld bennünk az újjászületésnek lehetőségét, nagy-nagy ajándékát, amelyet elkészítettél a te szent lelked által. Jöjj ezért, kérünk, szólj hozzánk, hogy mindaz, amit eddig könyörgésünkben megfogalmaztunk, valóság legyen a te jelenlétedben, áld meg, kérünk, mai alkalmunkat. Szólj, mert várjuk a te szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és egy pici csendességben készüljünk most az ige hirdetésre, hallgassuk meg kántoraink, kántorunk orgona játékát. testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Zakariás próféta könyvében, a 4. fejezet 6. versében. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan együtt olvassuk Istenünknek igéjét, együtt olvastuk Zakariás próféta könyvét a múlt alkalommal és a mai alkalmunkon is, megfigyelhetjük azokat az összefüggéseit, belső összefüggéseit a Szentírásnak, amelyek egy helyre koncentrálnak, és az egy igazságot szeretnék több oldalról megvilágosítani és elmondani. Profétikus könyv az, amit olvasunk, és a profétikus könyvben vannak olyan képek, amelyeket első hallásra az sem ért, aki ennek közvetlenül a hallója volt, megtapasztalója volt. Lát mécses tartót, lát benne ágakat, különböző kis ágakat, amelyek felszívják az olajat egy tából, lát mellette olajfákat, ezek az olajfák egyfajta harmóniában, szimmetriában táplálják ezt a két, mondjuk inkább így, kandellábert, amely világosságot és fényt ad. És hogy ennek a helye, ennek a világosságnak a helye, a fénye, az valahogy oda víz bennünket a templomnak a belső világába, és már-már érezzük azt, ahogyan bevilágít Isten világossága mindent. És közben pedig ennek a profétikus beszédnek a közepén van egy eseménysorozat, amely ebből a szempontból nem képi, hanem egy párbeszéd, amikor is Isten szól a templomépítőhöz, Isten szól Zerubábelhez, a helytartóhoz, a világi vezetőhöz. Ezt az igét helyezte Isten a szívemre, nem is most az elmúlt órákban, nem is az elmúlt napokban, hanem az elmúlt hetekben, hogy nem erővel, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. És persze, amikor azt mondtam, hogy a profétikus könyvnek a történéseit alátámasztják a történeti könyvek is, akkor szinte már-már én belül bosszankodom önmagamat, idézem újra és újra, belétek is súlykolom, hogy erről az időszakról beszél Esdrás és Nehémiás könyve is. Arról a néhány mondatban szinte összefoglalhatatlan esemény sorozatról, amikor is Jeruzsálem falainál megjelenik Krisztus előtt több száz évvel Nabukodonozor király, babiloniai király, és Isten büntetéseként a nép hitehagyása miatt fogságba hurcolja a zsidók jelentős részét, Jeruzsálem lakóinak jelentős részét. 70 évig tart a fogságuk, és ebben a 70 éves fogságban nem a várbörtönt kell elképzelnünk, nem a celláknak a világát kell elképzelnünk. Tegnap egy döbbenetes dokumentumfilm részletet láttam, újra bele-bele borzadtam, amikor az 50-es éveknek a koncepciós pereiről volt szó, lehet, hogy néhányan látták, vagy tudják, hogy ezek mit jelentenek, hogy embereket néhány négyzetméternyi kis lukba zárták tulajdonképpen, amiből bokáig hideg víz volt, és hogy nem engedték napokig, hogy leüljenek az emberek, hanem ott kellett állniuk. Nem ezt a fogságot jelenti a Babilónia. Mi hajlamosak vagyunk erre gondolni, valahogyan ez jut eszünkbe. Hanem Babilóniában, amikor fogságba került a nép, akkor ez egy területi, egy körzeti fogságot jelentett tulajdonképpen, egy megye, vagy egy több megye területén telepítették le a zsidókat, akik ezen a bizonyos belső területen belül, ugyan fogságban voltak, de saját maguk dolgozhattak, kereskedhettek, házasodhattak, élhették a életüket. Tulajdonképpen egy ilyen, mint ahogyan Ausztráliában hallottuk most a koronavírus alatt, hogy a két állam határát nem lehetett átlépni. Hiába volt az utca közepén a határ, hogy nem lehetett azt átlépni, mert az szigorú büntetéssel járt. Hát ilyen típusú fogságot kell elképzelni, amihez nagyon könnyen hozzászokik az ember. Amit úgy beépít a mindennapjaiba. Megszokja a határait, amik nem másfél méterre, hanem több kilométerre terjednek. Megszokja azt a fajta belterjességét, amiben valahogyan azért lehet élni. Ott nem abban az értelművet létért való küzdelem volt, ami a totális megaláztatásnak és az emberi kiszolgáltatottságnak a mélységét jelenti. És éppen ezért nem is akar mindenki visszatérni. A babiloni fogságból Jeruzsálembe nem is akar mindenki visszatérni. Pontosan azokat az időket és pontosan azokat a napokat éljük meg, hogyha egy nagyot fordítok a történelmek a kerekén, amiben mi magunk is állandó párbeszédben vagyunk és voltunk. Visszatérni a gyülekezet közösségébe, vagy nem térni vissza. Én voltam, ilyen kerékkötő vagyok mostanában, aki azt mondtam, hogy inkább várjunk. Maradni, vagy menni. És amikor visszatérünk, akkor mivel fogunk találkozni? Mi az, ami előttünk áll, ami esetleg problémát, kihívást jelent? Hányan fognak visszatérni? Ezek ugyanolyan kérdések, mint egykor voltak, csak több ezer évvel később. És ezekre még a konkrét választ nem tudjuk. Sejtéseink vannak, de konkrét válaszunk még nincsen. Viszont ebben a helyzetben megjelenik a csüggedés, megjelenik az erő, az akarat, a hatalomnak a kérdése, a megmutatom, csak azért is megmutatomnak a kérdése. Akik visszatértek, kedves testvérek, Babilóniából Jeruzsálembe, azok romokat láttak. Azok, ha szétnéztek, akkor azt mondták, hogy nincs mellettem senki. Egyedül vagyok, persze voltak, akik visszatértek, csak hát azt mondták, hogy a másik az mással foglalkozik. Türelmetlenek voltak. Ismerősek ezek a szavak nekünk. Az a kicsinyke kis mondat itt a Szentírásban, amely a helytartóval, Zörubábellel kapcsolatban elhangzik még, így mondom, információként, hogy te, Zörubábel, aki visszatértél, aki letetted a romos templomnak az újjáépítéséhez szükséges alapokat, ezt mondja az ige. Te fogod majd föltenni a zárókövet is, és hogy a kicsiny hitűek is majd akkor örvendezni fognak, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten. Ma azt gondoljuk, hogy a kettő között 20 év telik el, 18-20 év. Ebben a kicsiny mondatban, amit itt a Szentírásban így átröpülünk, ami fölött a szemünkkel így átröpülünk, az alap letétele és a templom elkészítése között, a zárókő betétele között 20 év telik el. És akkor már szinte beleborzadunk ezeknek az igéknek az aktualitásába. Minden területen beleborzadunk az aktualitásába. A visszatérés, a csüggedés, hogy szétnézünk, hogy hogyan is vagyunk, milyen világban élünk. Mennyi idő kell nekünk? Ez nagyon-nagyon nehézé teszik a mindennapjainkat, mert mi egy ilyen gyors, rapid világban élünk. Tudjátok, velem is megesik, és most nem bántásból mondom, amit mondok, megtörténik velem, mondjuk a héten kétszer történt meg velem, hogy valami fajta levelezésben voltam, és egy gyülekezet kért egy segítséget, és elküldte az e-mailt, és ahogy elküldte az e-mailt, utána nem tudom, fél perccel csörgött a telefonon, és azt mondta valaki, hogy küldtem egy levelet. küldtem egy levelet. Hát mondom, oké, majd igyekszem, le vagyok maradva a válaszokban, tehát most nem azt szeretném mondani, hogy jó vagyok ebben, csak ilyen világban élünk. Elment a levél, én is ezt szoktam csinálni az utóbbi időben, küldök egy levelet, utána küldök egy SMS-t is, hogy küldtem egy levelet, hogy nézd meg. És akkor azt mondja az ige, hogy 20 év. Mi történik ebben az időszakban? Hogyan lehet ebben az időszakban megmaradni, helytállni? Azt mondja az Úr Zerubábelnek, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Nagyon fontos, azt hiszem, számunkra Istennek ez az igéje. Hogy nem a hatalom, nem az erősebb, nem a gazdagabb, nem a nagyobb, nem rákényszerítés az, ami megoldja a problémákat, hanem Istennek az ereje. És arról már csak nagyon nehézen tud szólni az ember, amikor ezt az igét mondja, hogy ráadásul ez az időszak ott Krisztus előtt, a 6. század, ez a történelemben, az ókor történelemben a teljes politikai átrendeződésnek akkora. Egyik nagy világbirodalom eltűnik, megjelenik a másik. Babilónia eltűnt, megjelenik Perzsia. Szinte bele se tudunk gondolni ebbe. Persze bele tudunk gondolni, hiszen látjuk saját magunk is azokat a tőlünk látszólag független eseményeket, amelyek erről szólnak. És azt mondja Isten igéje, hogy nem ezek a dolgok határozzák meg a te létedet, hanem Istennek lelke. És a nagy hegy kifejezés, Tóth Kálmán azt mondja, értsük ezt szimbolikusan, professzorunk és tanárunk volt a teológián, Kálmán bácsi, értsük ezt szimbolikusan, a nagy hegy a tornyosuló akadályokat jelenti. Amikor az ember azt mondja, hogy minden összejátszik ellenem, amikor az ember azt mondja, hogy miért engedi meg ezt az Isten, akkor szól újra és újra Istennek igéje. Az Úr harcol és küzd értetek. Ez Zakariás próféta bevezető sorainak egyike. Meg az, amit mondtam néhány héttel ezelőtt, ebben az összefüggésben, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És talán ennyit lehet az igehirdetésből kilépni és kilógni. Emlékszem erre az igére, nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tudom jól, hogy itt a mi gyülekezetünkben is van egy olyan testvérünk, aki most hallgatja az Isten tiszteletet, és az életének ez egy meghatározó igéje volt. De én tudom, hogy amikor 18 évvel ezelőtt Kecskeméten Szabó István püspök urat beiktatták, ott volt a püspök szentelés Kecskeméten, akkor ez volt az alapigéje. Megmaradt bennem. És nem tudom, hogy hányan vették észre, szerintem sokan észrevették, hogy amikor az utolsó egyházkerületi közgyűlésen Szabó István püspök úr megszólalt, olvassátok el ezt a beszédét, megjelent a parókia portálon, van egy része, ahogy újra előveszi ezt az igét 18 év után. Nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Íme itt is 2 évtizedről van szó. Íme itt is arról van szó, hogy nem erővel, nem erőszakkal. Van egy olyan, így mondom most, hogy fordítása ennek az igének, mert a fordítások azok nem mindig jelenthetnek szó szerintiséget. Csak egy zárója, most már sok zárójelet nyitottam. Itt például arról van szó, ennek az igének a héber megfelelőjében, amit olvasunk, hogy ilyen csövecskéken keresztül folyik az olaj, de azt mondja, hogy az olajfa fiain keresztül folyik az olaj. Hát ezt nem lehet így lefordítani, ezt lefordít, értelmezte a fordító, és azt mondta, az olajfából egy ágon, egy csövecskén keresztül folyik az olaj. Hajtáson, mint a fának is vannak ugye, kicsinke ilyen fialásai, amelyeket szoktak mondani. Valahogy ezt így kell lefordítani, hajtáson keresztül, arany kis csatornán keresztül folyik az olaj. De van egy olyan fordítás, amik azt mondja, ezt az igét így fordítja, hogy nem hatalommal és nem hadsereggel. Az erőszakot így fordítja le, hogy nem hadsereggel, hanem az én lelkemmel. És itt jön erre a válasz, mondja a seregek ura. A hadseregre rímel ez a kifejezés, a seregeknek ura, aki ott áll, a maga seregének az élén. Mint hogyha azt mondaná az Isten, hogy nem ő, hanem én. És a Szentíráson belüli történetekből tudjuk, hogy ez így van. Nem erő és nem hatalom, hanem Isten lelke. Személyesen az Isten az, aki munkálkodik. Gondoljatok Jerikóra, bevehetetlen város. Ma azt mondják, hogy a világ legrégebbi települése Jerikó. És akkor ott áll az egyiptomi fogság után, a honfoglalásnak a kezdetén, Izrael serege, és akkor megfújják a kürtöket. Hol van a harci fegyverzet? Van, amikor harci fegyverzetbe indul el Izrael, de ott mindenki megtapasztalja, hogy a seregek ura az, aki lebontja a falakat. Vagy ott van Gedeonnak a története, aki 30 ezer emberrel odaindulna a midianitákkal szembe. És akkor Gedeon Istenre tekintve elbocsátja a csapatának, seregének zömét, 300 harcosa marad. Milyen fegyverei maradnak? Három fegyverük maradt ezeknek a katonáknak. Agyakkorsó, fáklya és kürt. Ezek voltak a fegyverek. És akkor lépésre összetörték az agyakkorsót, mintha megindulna a hegy, a fáklyákat fölemelték, ezt íjászoknak jelezték, hogy ha ennyi fáklyás van, akkor mennyi íjász lehet majd, és a kürt pedig az a hatalmas zúgást jelentett, hogy akkor megindul a sereg. De mondhatnék példát az új szövetségből is. Nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ott van Péternek a története. Két csodálatos halfogás történet van a Szentírásban. Az egyik csodálatos halfogás akkor történik, amikor Jézus elkezd tanítani. És akkor Péter rájön, hogy én bűnös ember vagyok. És akkor ott vannak a halászok, akik profik, és a profi halászok nem fognak éjszaka semmit, üres a háló. És akkor azt mondja nekik a tanító, a rabbi, akit először rabbinak gondolnak, hogy vessétek ki a hálót, és fogtok. És akkor megtelik a hajó hallal. És utána megismétlődik ez, amikor nagypéntek után a tanítványok szélnek erednek, eltűnnek, ezt mondja a történet. És akkor Jézus, amikor összegyűlnek újra a tanítványok húsvét után, akkor megint az eredeti foglalkozásukat művelik, halásznak, és nem fognak semmit. És akkor megint a partról valaki oda kiált, hogy vessétek ki a hálóitokat, és fogtok. És amikor roskadozva húzzák a hálót, akkor Péter azt mondja, az Úr az. És ezután kérdezi Jézus, hogy hát akkor szeretsz engem. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És folytathatnám azt is, hogy Mi azt szoktuk mondani, hogy a pénzre van leginkább szükségünk. Mondhatnám azt is, hogy nem pénzzel. Az elmúlt időszakban megtanulhattuk azt, hogy milyen az, amikor bőség van. Akár a mi gyülekezetünkben bőség van anyagiak területén. Isten figyelmeztet. Nem pénzzel. Sok mindent tanulhatunk, sok mindent láthatunk ebből az igéből, azt is, hogy nem retorikával, nem belső kulisszák mögötti taktikákkal, nem, ma így mondanánk modern képpel, nem reklámkampányokkal, még az egyház is csinálhat egyébként reklámokat, nem reklámkampányokkal, nem pszichológiai manipulációval, mert még ilyet is szoktunk csinálni, hanem az Úr lelke által. Tudjátok, néha szomorúan kell megállapítanunk, hogy az orosz protestáns gondolkodónak, lelkipásztornak igaza van, aki keserűen mondja, hogy az úgynevezett keresztény munka nagy része nagyon jól haladna, ha nem lenne Szentlélek. Ez a keserű igazság. Hogy mi sokszor éppen a Szentlélek nélkül akarunk tenni valamit. És magát, az Istent gondoljuk feleslegesnek ebből az egészből. És már el is hisszük, hogyha az Isten úgy kívülről nem szólna bele, akkor mi milyen jól csinálnánk a dolgainkat. Csak pontosan ezek az időszakok, amelyek megállításra kényszerítenek bennünket, ezek mondják azt, hogy halálra ítélt az ember, hogyha így gondolkodik. Hogy nem csak zsákutcáról van szó, ahol kicsit koppanunk, aztán megfordulunk, hanem veszélyes, halálba vezető útról van szó. Mert Istent nem lehet pótolni fegyverekkel, hatalommal. Istent nem lehet pótolni erővel. Mert az Isten lélek. Ó, jaj, hogyha sokkal inkább bízunk a mi intézményes rendszerünkben, mint magában, az élő Istenben. Ó, jaj, hogyha sokkal inkább bízunk abban, amit Istenért teszünk, mint amit Isten tett értünk. Ó, jaj, hogyha csak azért vagyunk jámborak, mert félünk Istennek az ítéletétől. Értsd meg, Isten tenni szeretne érted és értünk. Az ő jelenlétével, lelkével, és nem csak azért, hogy megmeneküljünk, hanem azért, hogy éljünk. Nem csak szükségünk van a nyomorúság idején menedékre és segítségre, nem csak kiáltanunk kell, hogy Isten végre segítsen meg, hanem Isten mondja, az én lelkemmel tegyétek ezt. Milyen furcsa. Mi emberek így szoktuk mondani, én is ezt tanultam, figyeljétek meg, hogy hova tartozom, hogy fegyverekkel tartjuk fenn a békét. Fegyverekkel tartjuk fenn a békét. A teljes hidegháború erről szólt. Fegyverekkel fenntartani a békét. És azt mondja Isten, nem. És erre is van egy bibliai történetem, csak úgy el szoktuk felejteni, én is, most jutott eszembe, amikor készültem az ige hirdetésre, mi történik húsvétnek a reggelén. El tudjuk mondani. Szerintem minden szereplőjét el tudjuk mondani. Én még nem prédikáltam a katonákról. Akik mit csinálnak? Fegyverrel őrzik Jézusnak a sírját. És mi történik húsvétkor, húsvétnek a reggelén? Félelem miatt ezek a katonák eltűnnek. Azok, akik őrizték, akinek ez volt a tisztük, azok eltűnnek. Kedves testvérem, mi az, amivel éppen ma te küzdesz? Mi az, ami reménytelennek tűnik? Mi az, amivel benne vagy? És az is lehet, hogy körülötted vannak jó akarók, akik megpróbálják elvenni a lelkesedésedet, reménytelenséget szeretnének sugallani, azt mondják, nincs értelme, úgyse fog sikerülni. És mi az, amit a saját erődből akarsz megvalósítani? Hogyha van ilyen, akkor figyelj az Isten igéjére, nem hatalommal, nem erővel, hanem az én lelkemmel. És ez azt jelenti, hogy amit a seregek ura véghez akar vinni, azt meg fogja tenni, mert előtte semmi sem lehetetlen. A seregek ura számára minden valóság. Képes arra, hogy kiemeljen a betegségből, képes, hogy felemeljen a depresszióból, képes arra, hogy a nincstelenségből, pénzhiányból kiemeljen, képes Jézus Krisztus által gyógyítani. Nem véletlenül van ott, picit Katira nézek, Dömösön az ige, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És akit a fiú megszabadít, valóban szabad lesz. Ez nem véletlen. Minden lehetetlennek tűnik. Lehetetlennek tűnik az, hogy a gyermeked megtérjen. Lehetetlennek tűnik az, hogy emberi kapcsolatok rendeződjenek. Lehetetlennek tűnt ott a 6. században az, hogy a templomot újra felépítsék, hogy boldozata és szegletköve legyen, és felszentelték. Isten szent lelke által lehetséges. Bízz benne, bízz rá magadat. Miért? És még egy nagyon rövidet teszek hozzá, hogy a képet, mert ezt azt hiszem, hogy mindannyian értjük, ez nem kell lelkipásztornak lenni, hogy ezt valaki elmondja. Itt van két olyan kép, amit nem nagyon ért még Zakariás sem, a két mécses tartó és a két olajfának a képe. Azt mondják a magyarázók, hogy ez a templomban belül volt. A kandeláberek, a mécses tartók, azok a templomban belül voltak. És ezek már elpusztultak. Ezeket elvitték, elhurcolták, nincs ilyen. És egyszer csak, érted, azt mondja Zakariásnak, lesz a templomban ilyen. Sőt, azt mondják a magyarázók, hogy itt nem is azokról a hétágú gyertya vagy mécses tartókról van szó, amit megszoktunk, amit mi menoránk szoktunk nevezni, hanem itt tulajdonképpen egy virág alakú, hatalmas vagy kandelláberről van szó, ami világít, ami fényt ad, ami betölt mindent a maga világosságával, amely egy tálból veszi fel az olajat. Azaz, Istenről, magáról van szó, aki törődik az ő népével, aki mindenható. Ahogyan olvasták és hitték, amikor felszentelték először a jeruzsálemi templomot, ez van a salamoni templom szentelési imában. A te szemed házra éjjel-nappal nézzen. Ez szimbolizálja, Istennek ezt a jelenlétét szimbolizálja a mécses tartó, ez a megújított képű mécses tartó. Ennek a látomásnak az a jelentése, hogy az új templomban lévő lámpatartó Isten gondviselését jelenti. Mert se a mécsesek nem alusznak ki. És már itt van a fülünkbe a Zsoltár, nem szunnyad Izrael őrzője. Mert Isten örök. Ezt akarja itt ebben a képpel szimbolizálni a Szentíró. Ezt helyezi Zakariásnak a szívére. És ez lehet a mi reménységünk is, a mi bizodalmunk is, hogy Isten mindenható. És ezt jelenti Jézusnak az a mondata is. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ezért bízhatunk Isten jelenlétében a mi életünkben, mert ő nem szunnyad, ő nem fárad el, ő nem adja alább. Ő szeret, és lelke által szeretne megmenteni bennünket. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megvalljuk neked egészen őszintén, hogy kísért bennünket a restség is, és kísért bennünket a mindent akarásnak a vágya. A restség, hogy úgyse sikerülhet, úgyse mehet, úgyse változhat, és a minden tenni akarásnak az eltökéltsége, hogy akkor is megmutatom. És nem vesszük észre, hogy így csak légvárakat építünk, melyeket, hogyha megszúr már egy egyszerű rovar is, akkor leeresztenek. És bocsáss meg, amikor megpróbáljuk felmutatni a mi erőnket, hatalmunkat, így próbálunk emberi életeket sakban tartani, közben pedig te lelked által szeretnél bennünk munkálkodni. Hadd, Urunk, hogy soha ne felejtsük el, csak az marad meg, amit te végeztél el bennünk. Csak a te fiad miatt kerülhetünk hozzád közel. Hálaadással köszönjük, hogy lelked az, aki megmutatja, mi a bűn. Hálaadással köszönjük, hogy lelked az, aki nyelvünkre hozza a téged dicsérő szót. Hálaadással köszönjük, hogy lelked az, aki újjászül bennünket. Hálaadással köszönjük, hogy ezt kérhetjük és elfogadhatjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, imádkozunk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád fordulásért, megtérésért. Imádkozunk gyermekeink, unokáink megtéréséért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk azokért, akik elfáradtak, legyenek betegek, legyenek orvosok, ápolók, tanárok, kétkezi munkát végzők. Hisszük, hogy te felemelhetsz bennünket. Imádkozunk országunkért, imádkozunk településünk vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk, megválasztott és beiktatott szolgálóiért. A te szent lelked vezesse őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk az emlékezőkért, a sebeket hordozókért. Imádkozunk azokért, akiket megbántottunk. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Csendes imádságunkat mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Köszöntjük testvéreinket, Isten hozott mindenkit alkalmunkban, és Isten hozott mindenkit, aki hallgatja a mi Isten tiszteletünket. Hálát adunk Istennek, hogy megőrzött bennünket a járványos időszakban, felemelt a betegágyról. Megköszönjük Nagy Attila presbiter testvérünknek és Sánta János gondnok úrnak a kiszáradva kivágását. Köszönjük a legrégebbi irattári anyagunk restauráltatását Szabó István presbiter testvérünknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 8 órakor és 20 órakor ima közösséget tartunk, szerdán 6 órakor online bibliaóránk lesz a Zoom program segítségével, pénteken 4 órakor és 5 órakor KT órát tartunk ugyancsak a Zoom programon. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz a Csobánkai imaházban és a Pomázi református templomban. Az alkalmakon 40 fős létszámkorlát mellett tartjuk alkalmainkat, és minden higiéniai feltételt betartunk, kézfertőtlenítést, távolságtartást és fertőtlenítést is. Hirdetem, hogy vasárnap jövő héten is, és ma vasárnap is 15 órától a Zoom programon gyermekisten tiszteletet tartunk. Harang szólt a mi gyülekezetünkben 2021. január 14-én elhunyt Pintea Dembrowski László testvérünk 76 éves korában, temetése január 27-én volt református temetőnkben. 2020. november 28-án hunyt el Balogh Józsefné testvérünk Elli néni 85 éves korában, a mai napon 15 órakor megemlékezést tartunk itt templomunkban. Még bibliaolvasó kalauz, kalendárium és fali naptár is vásárolható irattárunkban. A választói névjegyzékhez hozzászólni a mai napig lehetséges, a holnapi naptól lezárjuk, és majd így terjesztjük a presbitériumnak jóváhagyásra. Megtekinthető a lelkészi hivatalban, és Csobánkán is megtekinthető volt. Nyári táborunkról hadd szóljak, terv szerint június 28-a és július 3-a között tartjuk majd Tolna Baranya megye határán fekvő lengyel Anna fürdői erdészeti iskolában. Még jelentkezni nem lehet erre az ott tavos tábor, hiszen várjuk mi magunk is a fejleményeket és az eseményeket. Néhány szóban szeretnék először magam, utána pedig gyülekezetünk főgondnoka szólni a közegyházi tisztújításról. Tisztelettel hirdettem gyülekezetünk közösségének, hogy az elmúlt héten hétfőn beiktatták szolgálatába, püspöki szolgálatába Balogh Zoltán püspök urat, a fasori templomban egyházkerületi közgyűlésen történt mindez, és az egyházkerületi közgyűlés megválasztotta egyéb tisztségviselőit is, megválasztotta az egyházkerületi lelkészi főjegyzőt, a püspök helyettese, Somogyi Péter fasori lelkipásztor lett a püspök helyettes, és szolgálatát folytatja Veres Sándor főgondnok úr, őt a gyülekezetek közössége választotta meg, és az ő helyettese pedig a világi presbiteri főjegyző, egyházkerületi főjegyző Bór Imre, paksi presbiter testvérünk lett. Isten áldása legyen a megválasztott testvérek életén. Egyben hadd tolmácsoljam püspök úrnak a meghívását. Püspök úr minden kevelbeli gyülekezetet, annak képviselőit szeretettel hívja és várja, akkor, ha a járványügyi helyzet megengedi majd, hogy 2021 húsvétja hétfőjén legyünk együtt a nagykőrösi református templomban, a püspök szentelés alkalmán, ez húsvét hétfő délutánján 15 órakor lesz majd. Úrunk legyen, őriző pásztorunk, főgondnok úr szeretne szólni közösségünkben.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek itt a templomban és a készülékek mellett. Azért kértem szót, hogy tájékoztatni szeretnélek benneteket arról, hogy január elején az Észak-Pesti Egyházmegyei Közgyűlés zajlott le, amelyen különböző tisztségviselőket és szolgálókat választottak meg. Így azon örömömnek szeretnék hangot adni, hogy gyülekezetünkben is 3 tisztségviselőt választottak meg az egyházmegyei gyülekezetek szavazatai alapján. Így dr. Puskás Attila az egyházmegyei főjegyző lett, Osváth Zsolt egyházmegyei gyűjteményi előadó, és egyhangú szavazattal Nyila Zoltán Esperes úrat újra választották az egyházmegyei gyülekezeti esperesi beosztásnak. Én őszinte szívvel köszöntöm őket, és kívánom életükre és munkájukra Isten gazdag áldását, és Isten áldjon és szolgálatotokban.
Köszönjük szépen, főgondnok úr! Köszönjük szépen! Kedves testvérek, alkalmunk végéhez érünk, 376. dicséretünket keressük meg, pünkösdi énekünk kapcsolódik a ma hallott igéhez, ó áldott Szentlélek, így kezdődik a dicséret. Mindezek után az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalhati szívetekben. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!